Szeretném, halljátok Istennek igéjét, amelyet lelkünk épülésére felolvasok. Az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetéből olvasom az első 7 verset. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az érc ajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákóbért választottamért, Izraelért szólítottalak nevedem. Híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek fel, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Én szerzek békességet, én teremtek bajt. Én, az Úr cselekszem mindezt. Isten áldás legyen az ige hallgatói. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a téli vasárnapon felsütött a nap. Olyan jó megfürödni a napsugárban, a nap fényességében, télben. Olyan jó, hogyha látjuk a napot. Annyi vigasztalás, annyi reménység, annyi üzenet van ebben az egyszerű napsugárban, világosságban. Hiába van tél, hidegség, halál, irigység, gyűlölködés körülöttünk. Te föl tudod ragyogtatni a te szeretetednek, igédnek napsugarát. Kérünk, hogy tedd ezt most mi velünk. Ragyogtasd föl az ige rejtett gazdagságát és fényét. Köszönjük, édesatyánk, a külső életet, a te gondoskodó szeretetedet, amellyel külső életünket elrendezed. Kenyeret adsz nékünk minden nap, hajlékunk van, meleg szoba, öltözék, tisztességes emberi környezet. Köszönjük, édesatyánk, amikor olyan nagy kincsek, ezek milliók, százmilliók nélkülözik a legelemibb emberi szükségleteket. Köszönjük, édesatyánk, hogy nekünk megadod, nem érdemeljük meg, de nem tehetünk más, hálaadással elfogadjuk és gondolunk azokra, akiken egy kicsit segíthetünk, és tesszük, ha tudjuk. És gondolunk azokra, akiken nem tudunk segíteni, akiknek élete nyomorúság mindvégig, mind halálig. Légy irgalmas ez a világhoz, édesatyánk, és add meg a mindennapi kenyeret, a pohár, tiszta vizet, hajlékot az emberiségnek. Könyörülj rajtunk, édesatyánk. Köszönjük, hogy nem csak a külső világra kell gondolnunk, hanem szabad többre gondolni, a belső világunkra, a szellemnek a fényére, napsugarára, a kijelentésre, Bibliára, örök igazságokra, evangéliumra. Most együtt vagyunk abban a szomjúságban, hogy valamit kapjunk ebből, az örök világosságból. Szentlélek Isten, kész a mi szívünk a szólásra, a hallásra egyaránt, ha te munkálkodol bennünk, munkáljad itt a mi Istenünk dicsőségét, az igazság fölragyogtatásával Jézusért kérünk. Amen. Szeretett testvérek, igehirdetésem igéje Ézsaiás könyvében olvasható, a 45. fejezet 15. versét olvasom. Ézsaiás 45-15. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene szabadító. Kedves testvérek, a Biblia tudósok szerint az Ótestamentum egyik kiemelkedően nagy igéje. Ez a mondat: bizony te elrejtőzködő Isten vagy. Hasonlattal élve így mondhatnám, egy félhomályos templomban egy pap félhangosan mondja a zsolozsmát, zsoltárok igéit idézi egyhangon, és akkor valaki a hallgatók közül hangosan beleszól ebbe a zsolozsmázásba: bizony elrejtőzködő Isten, a mi Istenünk. A Biblia tudósok szerint nem lehetetlen az, hogy ez a mondat valahogy később került bele a szövegbe. Magyarázzák, keresik az összefüggés, és nincs tulajdonképpen szoros összefüggés e verssor, meg az előtte, utána következők között, és ezért föltételezik azt, hogy amikor később másolták Ézsaiás szövegét, a másolóból egyszer csak kitört ez a felkiáltás, helyeslő, elcsodálkozó kiáltás: bizony Istenünk, te elrejtőzködő Isten vagy. Elmondom az összefüggéseket, mert csak a történelmi helyzet ismeretéből lehet megragadni azt, hogy mi itt az ige, mi az üzenet. A Krisztus előtti 6. században vagyunk, annak is a közepetáján. A zsidók Babilonban vannak, immár több évtizedes babiloni fogságban, elcsüggednek, keserűek, sirató énekeket énekelnek. Nincsenek a régi fényes, áldozatos istentiszteletek, amik Jeruzsálemben voltak, csak, idézem mondom, ige istentisztelet van, imádkoznak, beszélnek, és a beszédjük és az imádságuk is nagyrészt a siralomnak a szava, reménytelenség. A babiloni istenek kezdenek hatni a zsidókra, a Marduk és a Táj, a többi nagy istenség, és nincs reménység, nincs kiút, rabság, babiloni fogság. Ebben a helyzetben szólal meg Deutero Ézsaiás szava. Most nem részletezem ezt, hogy miért mondjuk Deutero Ézsaiásnak. A Biblia tudósok szerint egy második önálló könyv igazába, Ézsaiás 40-től kezdve az, amit olvasunk. De ez nem lényeges, nevezzük nyugodtan Ézsaiásnak továbbra is, aki ezt írja. A lényeg az, hogy megszólal Ézsaiás hangja, és vigasztalást prédikál, és ad a népnek, evangéliumot hirdet, szabadulást hirdet. Ezzel kezdődik ez a Deutero Ézsaiás: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhödött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Visszacseng a fülünkbe: megbűnhődte már a nép a múltat, jövendőt, innen került a himnuszba ez a gondolat, megbűnhődte már. És Ézsaiás igazából nem megtérésre szólítja fel a népet, hanem annak az örvendező elfogadására, hogy az Isten szívében változás történt. A nép szívében nincs változás, keserűség, csüggedés, hitetlenség, de Isten szívében változás következett be, irgalomra indult fel az Isten szíve, szabadítást ad a népnek. Ez Ézsaiás, Deutero Ézsaiásnak a küldetése, hogy a szabadítást, még hozzá a szabadításnak az örömét is hirdesse a népnek. Igen, változás történik a nép történelmébe. A rabság után felszabadulás következik, de ez most egészen más, mint amit eddig élt meg a nép. Többször volt már gyötrelmes helyzetben a nép, leginkább emlékezetes az egyiptomi rabság, és onnan is kihozta az Isten, és szabadságot ajándékozott a népnek, de itt valami nagyon-nagyon más történt a babiloni fogság végén, és azért olyan kiemelkedő ige ez az alapige, hogy bizony te rejtőzködő, elrejtőzködő Isten, hogy most nézzük a te cselekedeteidnek a csodálatos nagy voltát. Tehát itt valami más történt. Tudnék, mi volt azelőtt, és mi volt itt ebben az esetben. Azelőtt egyszerű volt a történelmi helyzet, egy pogány nép erőszakosan hatalmába tartotta a zsidó népet, és szenvedett a nép az idegen uralom alatt. És aztán jött az Isten, és kemény csapással leterítette az idegen népet, és győzelmesen kihozta a népet. Gondoljunk Egyiptomra. A hadsereg elveszett, a fáraó családja siratta az elsőszülöttet, és a nép a kemény egyiptomi csapásokat, súlyos csapásokkal ütött oda Isten, és dicsőségesen jött ki a nép tengeren át, szárazon. Jött a nép, kiszabadult. Ez volt a, hogy úgy mondjam, a modell, a régebbi szabadítási modell. Hatalmasan odaütött az Isten, erővel kihozta a népét. Eddig így volt, most nem így van. Itt az történik, hogy megint csak kihozza a népét, de nem úgy, hogy odaüt a rabtartónak, hatalmasságnak, hanem fölhasználja a rabtartó hatalmasságot arra, hogy hazaengedje, sőt, hazaküldje a népet. És itt van ez a csodálatos név, Círus. Történelmi könyvekben meg lehet tanulni, Perzsa király, aki megdöntötte végképp a düledező babiloni irodalmat, és előállt a méd Perzsa új nagyhatalom. Ennek volt az uralkodója Círus. És Ezsajás azt hirdeti, hogy Círus az Isten fölkentje, aki a népet haza fogja bocsátani. A bálvány imádó pogány Círus, akinek a népe nem fog megtérni, ő se fog megtérni, de az Istennek a felkentje, akármilyen hihetetlenül hangzik, Masíjah, így van a szövegben, Masíjah, Messiás, Isten fölkentje Círus, és egészen megrendítő szavakat olvasunk, hogy Isten hogyan beszél erről a Círusról. Az én fölkentem, megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél, én övesztelek fel, noha nem ismertél. Isten felövezi Círuszt, hatalommal ruházza fel, és ez a Círus az, aki mellesleg egyéb világpolitikai nagy ténykedései közepette egyéb mellesleg a zsidó népet haza küldi. Sőt, ahogy a följegyzésekből olvassuk, nem egyszerűen csak haza engedi, hanem haza küldi azzal a megbízás, építsétek fel a templomotokat. Tehát a szabadításnak valami eddig nem ismert új esete áll elő. Még egyszer mondom, nem leveri a rabtartót és győzelmesen hozza ki a népet, hanem a nép marad szegény, nyomorult nép, és fölötte van egy uralkodó, aki segíti a népet, aki pogány istenek előtt hajlik meg, és akinek a népe pogány nép, és ez a pogány uralkodó, ez segíti haza a népet. Ez valami hallatlan új dolog, ilyen nem volt eddig, ez valóban korszakváltás, itt lezárul egy régi korszak, Isten szabadításainak a régi modellje nincs tovább, vagy legalábbis nem jellemző, nem kizárólagos, hanem ez van, hogy fölemel egy pogány uralkodót, és az által ad szabadítást az ő választott népének. Alig lehet átgondolni ennek az új helyzetnek a teológiai következményeit. A legsúlyosabb következménye, az most mindenre persze nem tudok kitérni, de a legsúlyosabb következménye ennek az új helyzetnek az, hogy mostantól fogva nem lehet a világ történelmet megérteni. Eddig meg lehetett érteni bűn és büntetés. Gonosz uralkodók, akiket az Isten megreguláz, és szabadítás az ártatlan népnek. ez befejeződött. Círus óta nem lehet a világtörzselt megismerni. Mert íme lám fölemeli a pogány uralkodót, és koldus szegényen ballagnak haza a foglyok Babilonból haza, és nagy keservesen hozzáfognak a templom építéséhez. Ennek az átélésére szakad föl a valakinek a lelkéből ez, hogy bizony te elrejtőzködő Isten vagy. Mostantól aztán végképp nem lehet az Istent megérteni. Fölemeli a pogány királyt, és alárendeli a választott népet. Mondom, sok egyéb következményt lehet még kiolvasni ebből a helyzetből, például az, hogy innen kezdve nincs az Isten népének politikai hatalma. A feje fölött zajlanak a politikai események, és ő ki van szolgáltatva a politikai hatalmasságoknak. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy. Mostantól kezdve ki érti, ki tudja megérteni az Istent. Nagyon nehéz. És mondom, ebből az elcsodálkozásból, ebből a megrendülésből, ebből születik ez a csodálatos mondás. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, rejtőzködő Isten. Amikor ebben igyekeztem bele mélyedni, ez egy csodálatos új világosság, eszembe jutott az, hogy ennek a századnak itt Magyarországon a legnagyobb teológusa Viktor János volt, idősebbek emlékeznek rá, a legcsodálatosabb magyar református teológus a 20. században Viktor János volt. Ő hozta ezt a gondolatot, amit azóta elfelejtettünk. Lehetett visszaélni vele, lehetett rosszul értelmezni, pedig nagy igazságot mondott. Ő hozta ezt a gondolatot, így fogalmazta meg, hogy kívülről befelé ható kegyelem. Círus kívülről gyakorolja a kegyelmet befelé az Isten népe felé. Az Isten népét, minket, az egyházat eltölti az a gőg, hogy hát itt benn van a kegyelem, és innen sugárzik ki a kegyelem. Mai napig is sok hív ember ezt tartja. Kívül nincs kegyelem, kívül bűn van, ördöngőség, démon. Belül van kegyelem, és amennyi innen kisugárzik, annyi a kegyelem kívül. Ezzel szemben mondom, Viktor János hozta ezt a gondolat, hogy kívülről befelé ható kegyelem, ez van. És amikor ebből megértett valamit az a másoló, akkor szakadt föl lelkéhez, hogy bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, mostantól kezdve végképp nem lehet téged megismerni. És egyáltalán azt hiszem ezt a szót, hogy kívülről, ezt is egy kicsit nagyító alá kell tenni, tényleg kívülről. Olyan nagy dolog az a kívülről és a belülről, a kettő közötti különbség. Olyan messze van a kívül és olyan közel a belül. Nem úgy van-e, hogy nagyon is vékony kerítés van a belül körül. Nagyon is alacsony kerítés van. És bizony a belül a sokszor kívül és a kívül a sokszor belül. De most ezt ne részletezzük, csak alázatosan fogadjuk-e, hogy nem kell olyan fennhangon mondani, a kívülvalók meg mi, akik belül vagyunk. Viktor János hozta ezt, és mondom, nagy kár, hogy elhallgatott azóta, mert ezzel lehet visszaélni, ezt én nagyon jól tudom. Vissza is éltek vele bőségesen, de ez nem változtat azon itt, ami nagy igazságról van szó. Abból a gőgből ki kell szállni, az egyház, az a társulat, ahonnét aztán árad, ha kegyes a közösség, akkor áraszt magából kifelé kegyelmeket. Ebből kell megcsöndesedni és elfogadni. Igen, van ilyen, meg sokasodik a kegyelem bent az Isten népén, de van kívülről befelé munkálkodó kegyelem, és ebben az Ézsaiási textusban ez szólal meg. És amikor azt mondjuk, hogy bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, akkor meghajolunk-e titok előtt. Akkor kilépünk abból a magabiztosságból, hogy mi értünk mindent, és tudjuk, hogy kinek mi a dolga, Istennek mi a dolga, befele árassza bőven a kegyelmet, és kifelé gyakorolja az ítéletet a hitetlen világ felett. ebből akar kisegíteni, ez az elcsodálkozó ige, hogy bizony, te elrejtőzködő Isten vagy. És most engedjük, hogy behatoljon a szívünk mélyére ez az ige, és tanuljunk meg csodálkozni azon, hogy az Isten kegyelme szabadon jár belülről kifelé, és kívülről befelé az ő kegyelme szerint. Itt van mindjárt a nagy próbakő, a názáreti Jézus. Szoktuk mondani, ő az, akiben kijelentette magát Isten. És ez nagyrészt igaz is, ha ugyanakkor mondjuk, hogy magát úgy jelentette ki, hogy egyúttal elrejtette magát. Van egy szép énekünk, amely azt mondja, hogy Istenségét elrejtette, mikor testünket felvette. Istenségét elrejtette, mint ön testünket felvette. És ez a nagyon jó modell, ez a Jézus ügy. Mutatja azt, hogy milyen a kijelentés. Abban van kijelentés, érthetőség, világosság, és van továbbra is rejtettség. Mondhatjuk azt, hogy a vak nem látja csupán, hogy Jézusban megjelent az Isten világossága, szeretete. Hát ezt mondhatjuk, és ugyanakkor az igazság, hogy és nem látják az emberek. Nézvén néznek, és nem látnak. Nem igaz, hogy mindenki meglátja a názáreti Jézusban Isten fiát. Gondolunk csak a zsidó fele barátainkra. És hát okos ateistákra és sokakra, akik azt mondják, hogy igen, igen, hát nem akárki volt az a Jézus. Na de az, hogy a Szent Háromság második személy, ez talán túlzás. Tehát nem olyan egyszerű az, hogy Isten kijelentette magát a názáreti Jézusban. És ebben jobban belegondolunk, akkor kiderül, hogy nem pontosabb kijelentés kell, még ami még világosabb, a Jézusnál is világosabb. Nem még többlet kijelentése van szükség, hanem új szemekre van szükség. Új szemre van szükség, olyan szemre, amelyik abban a kicsi gyerekben, abban a názáreti Jézusban, abban fölismeri az Isten fiát. Tehát Isten úgy jelentette ki magát Jézusban, hogy eléggé elrejtette, ugyanakkor, hogy lehessen nem hinni okosan is. Igenis, lehet okosan nem hinni. Nagyon okos emberek tudnak nem hinni, mert azért a Jézusban megjelent Isteni kijelentés az olyan, hogy nekem hívőnek sokat mond, másnak meg semmit mond. Tehát itt van, mondom, ebben a Jézus ügyben akár a szemléltetés ennek, hogy az Isten elrejtőzködő Isten. Jézusba belerejtette, elrejtette az Istenségét, és boldog az az ember, akinek a szeme megnyílt annak a meglátására, hogy Jézusban az Isten jött közénk. Hát ez a mai ige, testvéreim, hogy bizony elrejtőzködő, rejtőzködő Isten vagy te. Ezt el kell fogadni. Mi, akik azt hiszik, hogy tudjuk ki az Isten, meg ismerjük az ő cselekedet, kiszámítható az Isten. Ez az ézsaiási ige, ez áthúzza a mi teológus képességünket. Nem lehet kiszámítani az Isten. Nem lehet megérteni a történelmet. Ha ezt megértettük, akkor már csak azon kell elmélkedni, mi következik ebből, ami mindennapunk, hétköznapjaink számára. Egyszerűen két igazságot mondok, két következtetést vonok le ebből gyakorlati tanulságként. Az egyik az, hogy ennek az igének a hatására növekedjék bennünk a nyitottság. Legyünk készek meglepetések átélésére. Aki ezt mellre szívta, szívére vette, hogy bizony te elrejtőzködő Isten vagy, annak az a következménye, hogy nyitottá válik. Sose tudom, hogy honnan jelenik meg az Isten. Mert minden innen megjelenhet az Isten. Tehát nyitottság, ez az első következménye ennek a csodálatos igének. Nyitottság. Lehet, hogy egy alkoholistán át szólal meg legközelebb az Isten, egy kicsi gyermeken, egy tudóson vagy egy utcaseprőn. Mindenki. Jó az Istennek arra, hogy magát kijelentse. az elrejtőzködő Isten bárhonnan előbukkanhat. Kiszabadít ebből a szorosságból, hogy van a szent terület, ott jelenik meg az Isteni, és van a profán, ahonnan menekülni kell. Egy a világ, és minden az Isten, és bárhol jöhet elő az Isten, a meglepetések Istene, a mi Istenünk. A második következtetés ebből az igéből az, hogy ha ő ilyen Isten, akkor mi magunk is legyünk elrejtőzködő emberek. Hívő emberként is inkább jellemezzen minket a rejtőzködés, mint az, mondom ezt a csúnya idegen szót, az exhibicionizmus. Aki nem ismerni ezt a idegen szót, ez olyas, mint ilyen maga mutogatása, maga fitoktatása. És sajnos ismerős a hívőknél az, hogy te hitetlen vagy, nézd, itt vagyok én a hívő. Az Isten rejtőzködő Isten, ha ezt komolyan veszi, akkor én rejtőzködő gyermeke leszek. Nem fog megrövidülni az ő ügye, hanem exhibicionista módon akárkinek oda tálalom, hogy én ki vagyok, ide csodálkozzál, Istennek milyen csoda gyermeke vagyok. Ha ebből elhallgatunk és leszünk olyanok, akikről Jézus azt mondta, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal kezed. Figyeljük, hogy maga Jézus is ennek az igének a szellemében tanítja a tanítványokat. Ne tudja a jobb kezed. Legyél rejtőzködő gyermeke Istennek. Ne félsd az Isten ügyét. Ha tényleg az ő ügye dolgozik benned, az ki fog ragyogni az elrejtettségből is. A középkori keresztényeknek volt két szavuk, két nagyon sűrített szó, latin szó, így hangzik, hogy ama nesciri. Ama az a szeretet, szeres nem ismertnek lenni. Sciencia az a tudomány, ne sciencia, nem tudomány, nem tudom. Ama nesciri, szeres nem ismertnek lenni. Erre az igére a ráfelelő emberi magatartás, bizony te rejtőzködő Isten vagy, én meg hozzád hasonló gyermeked akarok lenni, szeretek nem ismertetni, ismertnek lenni. Tulajdonképpen visszatekintek a karácsonyi boríték akciónkra, a gyülekezet igazából a boríték akciókkal vizsgázott, mert senki nem tudja, hogy ki mennyit adott a borítékba, és jó vizsgálat. Mondtam már, hogy vannak gyülekezetek, ahol kiteszik a táblára, ki mennyit adakozott, aztán aki sokat ad, azt piros tintával írják ki a táblára. Feketével, aki 500 forinton al, pirossal, aki 500 forinton felül ad. Bizony, te rejtőzködő Isten vagy. Legyünk mi továbbra is ennek a rejtőzködő Istennek a gyermekei. Aki próbált ilyesmit csinálni, az tudja, hogy milyen gyönyörűség van ebbe. Milyen gyönyörűség van ebbe, hogy nem tudja a másik, hogy miről van szó. Én tudom, hogy mi az összefüggés, de nem mondom meg neki. Ő meglep, hogy jé, kaptam, megajándékoztam. Ki volt az? Nem tudom. Ez a játék a legszebb játékok közé tartozik, a legboldogabb játék, ha valaki ebbe elkezd játszani, hogy nem fitoktatja, a bal kéz nem tudja, és egyáltalán az én hiú énem ne akarjon hasznot húzni abból, amit cselekszem. Áma nesciri, szeres nem ismertnek lenni. Azt remélem, hogy valamit megsejtettetek ebből, hogy bizony ez az ige az egyik leghatalmasabb igék egyike. Bizony te rejtőzködő Isten vagy. 45. versnek ez a csodálatos mondata. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy. Legyünk nyomolvasói ennek az elrejtőzködő Istennek, mert a nyomai ott vannak. Csak ő nem fitoktatja önmagát, legyünk nyomolvasói, és legyünk letéteményesei ennek az Istennek. te elrejtőzködő Isten vagy, legyünk elrejtőzködő gyermekei ennek az Istennek. Imádkozzunk. Édesatyánk, mindig elterik a lelkünk áhítattal, ha valami újat fedezünk fel a te isteni gazdagságodból. Akármi újat fedezünk fel, mindig a te szeretetednek valami új fénysugarát látjuk meg, ismerjük fel. Most is köszönjük ezt a drága fénysugarat, amit közénk bocsátottál. Te elrejtőzködő Isten vagy. Bocsáld meg, hogy sokszor lázongunk, hogy miért nem mutatod meg magad világosabban, miért nem szeretsz világosabban, miért nem ütsz oda, ahol bűn van, világosabban. Miért nem mutatod meg magadat nyíltabban? Urunk, köszönjük azt a kijelentést, amit a názáreti Jézusban adtál nekünk. Köszönjük, hogy belerejtetted a te gazdagságodat, úgy jelentetted ki, hogy elrejtetted. És mégis úgy rejtetted el benne a te isteni szereteted gazdagságát, hogy megnyílt szemek áhítattal állnak a Jézus misztériuma előtt. Köszönjük, édesatyánk, azt, amit Jézusban elrejtettél és kijelentettél. Áld meg minket, hogy ennek a Jézusnak a tanítványai legyünk. Inkább szeressük a rejtettséget, mint a nagy nyilvánosságot. Inkább szeressünk csöndben láthatatlanul jó cselekedni, mint sem hivalkodva, dicsekedve, számot kérve, hogy vették-e, köszönnék-e, meghálálták-e a mi jóságunkat. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk a te hűséges tanítványaid lenni. Köszönjük, hogy előttünk ragyog a te példád. Áld meg minket ebben. Áld meg a mi testvéreinket is, fele barátainkat, akik között élünk, munkálkodunk. Áld meg a próbák alatt levőket, szenvedőket. Most eléd hozunk egy családot, édesatyánk, elszólítottad te gyermekedet. És most vigasztalás kell, mert különben nem lehet elviselni a gyászt. Köszönjük, hogy nem emberi vigasztalás kell, mert az kevés, még akkor is, ha őszinte szívből jön. Köszönjük, hogy van isteni vigasztalás, az igazságnak a vigasztalása. Annak az igazságnak a vigasztalása, hogy több az élet annál, amit a testben csinálunk. Tedd valóságos erővé a családban ezt a vigasztalást, hogy nem kiment az életből, hanem bement az életbe. Ez a mi drága testvérünk, áld meg a családot szomorúságában is. Derűs, boldog vigasztalással a találkozás az örök élet bizonyos reménységével.